Jack Kornfield egykori szerzetes, most buddhista tanító és pszichológus. Nagy mesélő, aki színes történetein keresztül mutatja meg nekünk a buddhista tanítások bölcsességét, a meditáció gyakorlatát és hasznosságát a mindennapi életben. Most a Nemes nyolcrétű ösvényről világiaknak című tanítóbeszéd sorozatát hallgathatják meg a Buddha FM rádióban. Ráczkis Andrea fordításában és Kövesdi László előadásában. A harmadik rész következik.
Tanító beszédek.
Kesabando zangnyo pelad gila dakli ta do thodara gni kha thoba lukrada ba shala bwa kesabando a veduma 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 lokasa
Jack Kornfield A nemes nyolcrétű ösvényről világiaknak. Harmadik rész. Helyes beszéd. A nemes nyolcrétű ösvény következő lépései ahhoz kapcsolódnak, amit úgy nevezünk a szív tisztasága, ami pedig arról szól, hogyan éljünk tiszta életet, nem tisztességtelenül, nem simlisen, nem ingatagon, stb. Don Juan nagyon gyakran említi és tanítja írásaiban, és Carlos Castaneda-val folytatott beszélgetéseiben a szív ösvényét, azaz, hogy gyakorlási módszerünk és életvitelünk kiválasztásakor az egyetlen fontos kérdés, amit meg kell válaszolnunk, a következő. Szívből választottam-e ezt az utat? Képes vagyok-e követni és az elvei szerint élni, és összhangban van-e a szívem legmélyebb vágyaival. A szív valamennyi ösvényének, bármilyen utat is választottunk, megvan bennünk az alapja, és a támogatást is megkapjuk hozzá. Mihez kell a támogatás? Mit is várunk pontosan a spirituális gyakorlástól, vagy az általunk választott ösvénytől? Mit szeretnétek, mit kívántok a világnak, ami körülvesz titeket? Gondoljátok végig. Mit kívánunk a körülöttünk lévő világnak, és mit kívánunk magunknak? A válasz gyakran ugyanaz. Kicsivel több békét, több szeretetet, bölcsességet, vagy könnyedséget. Nem úgy értem, hogy ennek nyomán megszűnne a harag vagy a félelem. Az már túlzott idealizmusra vallana. De a világunkban és önmagunkban talán elérhetjük, hogy ne ragadjunk bele annyira, ne ragadjunk bele abba, ahová vezet az, ami a világban történik, és kevesebb erőszak, fájdalom és gyűlölet legyen. Megvan az elképzelésetek arról, legalább nagy vonalakban, hogy mit szeretnétek a világ vagy önmagatok számára? Hogyan érhetjük ezt el? A szív ösvénye, vagy a szívvel élt világ megalapozása a létezésünk alapvető harmóniáján nyugszik. Ugyanis ha az életetek nem harmonikus, nem fogjátok megtalálni a békét, az együttérzést és a bölcsességet. Mit jelent ez az alapvető harmónia? Nos, ha ez hiányzik, ha nincs meg, nagyon nehéz tisztán látni, emiatt pedig szenvedünk a minket körülvevő természeti törvényekkel való konfliktusaink okozta fájdalmaktól. Van egy törvény, ami a szív ösvényeinek mindegyikére vonatkozik, ez pedig a nem ártás törvénye. A harmónia a mértéktelen vágy, harag és nem tudás hiányát jelenti. Ez egy nagyon különleges definíció. A mértéktelen vágy, harag és nem tudás olyan hatalmas vágy, olyan hatalmas harag és olyan hatalmas nem tudás, hogy ezek miatt úgy cselekszünk, hogy azzal fájdalmat okozunk más lényeknek vagy önmagunknak. Nincs különbség, mert mi történik, ha kárt tesztek valakiben vagy valamiben? Általában ti magatok is rosszul fogjátok érezni magatokat, és szenvedni fogtok. Ők is rosszul érzik magukat. Gyakran újra találkoztok velük, vagy azt mondják, a karmád valamilyen módon visszatér hozzád, mindent visszakapsz. Ez nem azt jelenti, hogy valami bűnös vagy rossz dologról lenne szó. Ez csupán az egyik játékszabály, ami szerint a világ működik. A harmóniának van egy pozitív jelentése is. Ez azt jelenti, hogy teszünk azért, hogy a karmánk örömöt, vagyis valójában derűt és teljességet hozzon, hogy ezáltal a beszédünk és a tetteink, azaz a világban való létezésünk szívből nyilvánulhasson meg. Ezt a szanszkrit síla szóval fejezhetjük ki, ez pedig nem más, mint a tiszta szív. Van egy csodálatos dzsátaka történet egy gyönyörű fiatal férfiről az ősi időkből, aki elment egy messzi, indiai egyetemre, a családjától távol, és elmesélte a professzorának, miért volt olyan boldog a családja élete, és miért volt olyan boldog a saját élete is. A tanár azt mondta, az ő egyetlen gyermeke, a fia meghalt. A fiú azt válaszolta, az én családomban ez nem történhet meg, a gyerekek nem halnak meg, az emberek nem halnak meg fiatalon. A professzor megdöbbent. Hogyan lehetséges ez? Mindenkivel megtörténhet. A fiú azt válaszolta. Nos, van valami nagyon érdekes dolog a családunkban, és az elmúlt generációk tucatjaiban, amelyekről feljegyzéseink is vannak, senki sem halt meg fiatalon. A professzor nagyon kíváncsi lett. Főleg, mert nagyon sokat bánkódott a fia elvesztése miatt, ezért vette a csomagját, felvette az utazóköntösét, és elutazott a fiú szülővárosába, hogy meglátogassa a szüleit, és kiderítse, hogyan lehetséges, hogy a családjukban senki sem hal meg fiatalon. Van egy gyönyörű vers, ami ebből a dzsátaka történetből származik. A professzor elment a fiú apjához, és azt mondta neki, szörnyű híreket hoztam. Az ön fia, akit a gondjaimra bízott, beteg lett és meghalt. Az apa nevetni kezdett. Ez nagyon meglepte a professzort, nem értette, hogyan lehetséges. Megkérdezte, miért nevet? Az apa ragyogó szemekkel mosolygott, és azt válaszolta. Mert a mi családunkban senki sem hal meg fiatalon. Azt mondta, az valaki más, kizárt, hogy az én fiam legyen. A professzor elővett néhány csontot a táskájából, és azt mondta, nézze, ez itt az ön fia. Valójában báránycsontok voltak, amiket magával vitt. Az apa tovább nevetett. Ó, ezek báránycsontok, nem a fiam csontjai. A professzor megkérdezte. Miért olyan biztos benne? Honnan tudja? Az apa tiszta szívéből nevetett, valódi örömmel. Azt válaszolta. Mert generációról generációra feljegyzéseket készítünk a családunkról, és a gyermekeink nem halnak meg fiatalon. A professzor megkérdezte. Miért? Az apa a következő verset mondta. Mert minden reggel, amikor felébredünk, kellő gonddal kelünk fel, és időt szánunk rá, hogy találkozzunk minden családtagunkkal, és meggyőződjünk róla, hogy jól vannak, és beszélgetünk velük. És minden nap, amikor felkelünk, gondoskodunk az állatokról, akik a családunkhoz tartoznak, és odafigyelünk rá, hogy megetessük és ellássuk őket, és hogy ne szenvedjenek hiányt semmiben. És minden nap, amikor elkezdünk más emberekkel beszélni, nagyon ügyelünk a szavainkra, és csak olyat mondunk, ami kedves, ami igaz, és amivel segíthetünk. És ezért a mi családunkban senki sem hal meg fiatalon. És minden nap, amikor dolgozni megyünk, a földjeinken, az üzleteinkben és a kereskedelemben úgy viselkedünk, hogy az kedves legyen mások szemében, azaz őszintén, becsületesen, és ezért a mi családunkban senki sem hal meg fiatalon. És minden nap, amikor körülnézünk a közösségünkben, és látjuk, hogy van-e valaki, akinek segítségre van szüksége, és odaadjuk nekik, amit meg tudunk osztani velük, hogy segíthessünk nekik. Ezért hosszú generációk óta senki sem hal meg fiatalon a családunkban. És csak folytatja tovább a verset. És ez annyira kedves a fülnek, mint a nektár. Nektár, mert igaz. Nem feltétlenül az életkorról és a halálról szól, hanem ismét a szívről és arról, hogy mit jelent a szív számára az éberség, a nyitottság és az efféle életvitel. Ez jelenti azt, hogy életben vagyunk. Amikor a szívetek zárva van, az olyan, mintha részben meghaltatok volna. Amikor ezt a történetet hallgatom vagy olvasom, hatalmas örömöt okoz számomra elgondolkodni azon, hogy mekkora erőt ad nekünk, ha elkezdjük harmonikusan élni az életünket. Ez a síla. A nemes nyolcrétű ösvény első két lépése a helyes szemlélet és a helyes szándék. Múlt héten beszéltünk a nyitottságról, a felfedezésről, arról, hogy inkább kísérletezzünk ahelyett, hogy a kitaposott úton járnánk, hogy legyen meg bennünk az akarat az életünk törvényei és a minket körülvevő világ megismerésére. Szóval síla. A síla egyrészt önfegyelmet és nem ártást jelent. Másrészt pedig a pozitív dimenziója, a szeretet és a gondoskodás. A tanítóm Ácsáncsán nagyon szeretett a síláról beszélni. Egyszerűen ragyogott, és órákon át tudta folytatni. Nagyon boldog volt, amikor az erényes szívről beszélhetett. A mi kultúránkban, a mi időnkben erről nagyon ritkán esik szó, pedig nagyon fontos lenne. Ez a szív ösvényeinek megalapozása. És csodálatos. Olyan, mintha saját igaz szavaink és erényes cselekedeteink által tisztulna meg a szívünk. Ettől lesz tiszta és erőteljes az életünk. A nemes nyolcrétű ösvény következő lépése a helyes beszéd, és ez az első a közül a három lépés közül, amelyek a szív tisztaságáról vagy erényességéről, azaz a síláról szólnak. A beszédnek elképesztő ereje van. Van egy történet, ami egy szufi gyógyító mesterről szól. Egyszer elmegy a faluba, ahol van egy beteg gyermek, aki körül összegyűltek az emberek. Oda megy, ráteszi a kezét a gyermekre, elmond néhány szent szót, egyfajta imát, majd azt mondja: most már meggyógyulsz. A szülők nagyon hálásak, de egy igazán hitetlen és agresszív férfi azt kérdezi: hogyan tudod meggyógyítani a gyermeket pusztán néhány szóval, ezzel a kuruzslással, ezzel a spirituális vacakkal? A mester a férfi felé fordul, belenéz a szemébe, és azt mondja: mit tudsz te erről? Teljesen bolond vagy. Semmit sem tudsz. Ezt mindenki hallja, aki ott áll. A férfi dübegurul, elvörösödik és remeg a haragtól. A mester pedig azt mondja: várj egy percet, uram! Ha a szavaim elegek ahhoz, hogy elvörösödj és remegj a haragtól, miért ne lenne elég erejük a gyógyításhoz is? Nagyon sokat beszélünk az életünk során. Sokat beszélünk egymással. A szavaknak elképesztő erejük van. El tudják például altatni az éberségünket. Ismeritek ezt? La-la-la, igen-igen, nem-nem, újra és újra órákon át. De megvan az erejük ahhoz is, hogy felébredjünk általuk. A bölcs szavak, a szívből jövő szavak, a bölcsesség szeméből származó szavak mindent világossá tehetnek számunkra. Segíthetik a felismeréseket, az elengedést, a felfedezést, a felébredést. Két alapelve van a helyes beszédnek. A beszéd a tiszta szív első aspektusának megalapozásaként. Az első az, hogy a szavaink igazak legyenek. Az igazság annyira kellemes. Ha ismertek valakit, aki tényleg őszintén és igazat beszél, az kétségtelenül fájdalmas lehet néha, de az ilyen személy alapvetően elragadó érzést kelt bennünk, mert tudjuk, hogy van valaki, akit felkereshetünk és beszélhetünk vele, vagy meghallgathatjuk és hallhatjuk az igazságot. És ez csodálatos. Van egy történet Mullah Nasruddinról, az öreg, bölcs és bolond emberről, erről a nagyon fura személyről. Felállított egy sátrat. Ráírta, hogy pszichiátriai segítségnyújtás, vagy lelki tanácsadás, két kérdés. Vagy ilyesmi. Csak 5 cent helyett 5 régi dinárt kért. Ez nagyon sok pénz. Az emberek azt gondolják, úristen, ennyi pénzért nagyon, de nagyon jónak kell lennie. Szóval egy ember elmegy hozzá, elővesz 5 régi dinárt, és leteszi az asztalra. Azt kérdezi Nasruddintól. Nem borzasztóan sok pénz ez mindössze 2 kérdésért? Nasruddin ránéz és azt mondja, de igen, és mi a második kérdésed? 2 alapelv. Először, a helyes beszéd érdekében a szavaink legyenek igazak, és másodszor, legyenek hasznosak, mert meg lehet mondani az igazat úgy is, hogy annak nincsen semmi haszna, amit kegyetlen őszinteségnek nevezünk. Elmondom a véleményemet függetlenül attól, hogy hasznodra válik-e. A második alapelv szerint nem elég, ha a szavaink igazak, hasznosnak is kell lenniük, azaz együttérzően, kedvesen vagy segítő szándékkal kell elhangozniuk. Mit tesz a kommunikáció a mai világban? Formálja a társadalmat. Társadalmunk a kommunikációra épül. Elkülönült egyéniségek vagyunk, de valamilyen mértékben, még akkor is, ha egyetemesen egyek vagyunk, többnyire elszigetelten érzékeljük magunkat. Társadalmunk, baráti kapcsolataink, szerelmünk, a törvények, az egész körülöttünk lévő világ a kommunikációs megegyezések alapján jön létre. Ennek nagyon nagy ereje van. És amikor mindez igaz, őszinte, valódi, az bizalmat kelt és harmonikus közösséget hoz létre a barátainkkal, a szeretteinkkel, a családunkkal. Amikor igaz, akkor megnyitja az utat a szívünk számára. Ha nem, akkor esély sincsen rá, hogy a szívünk összeérjen, vagy csak nagyon-nagyon kevés esély marad rá. Ugye előfordult már veletek is a kapcsolataitokban, hogy elraktároztatok dolgokat, amiket nem beszéltetek meg, hogy magatokban tartottátok a nehezteléseket, és mi történt? Vagy ha olyasmit mondtatok, ami tényleg nem volt igaz, ami nem a szívetekből jött, amit el akartatok kendőzni, amivel manipulálni akartatok valakit, vagy mást akartatok mondani, mint ami valójában történt. Mi történt ekkor a kommunikációval, az önzetlenséggel, a szeretettel? Meggyengült vagy eltűnt, ha csak rövid időre is. Már nem volt elérhető számotokra. Akárhogy is, a szeretet, amit azok iránt érzünk, akiket igazán kedvelünk, vagy akikkel sok időt töltünk, a kommunikáció szekerén utazik. Ha a kommunikáció tiszta, nyitott, igaz, akkor nem tartunk vissza, nem tartunk magunkban semmit. Amikor képesek vagyunk megbocsátani, ott van jelen az igazi kommunikáció. Klasszikus értelemben a helytelen beszéd, vagy amit nem tekintünk helyes beszédnek, a hamis beszéd, vagy a pletyka. A legtöbben közületek, akik már jártak elvonuláson, hallották Joseph Goldstein történetét arról, amikor megfogadta, hogy egy ideig nem fog pletykálni. Egy hónapos időtartamot határozott meg erre magának. Számára ez azt jelentette ennek a bizonyos fogadalomnak a keretében, hogy nem fog beszélni olyas valakiről, aki éppen nincs jelen, még akkor sem, ha jól esne, szóval, hogy senkiről nem fog beszélni a háta mögött. Azt az izgalmas felfedezést tette, hogy megszűnt a beszéd témái 90%-a. Ennyire sok időt töltünk azzal, hogy másokról beszélünk, ami a legtöbbször teljesen haszontalan. Szóval nem csak arról van szó, hogy elkerüljük a hamis beszédet, a pletykát, ami persze alapvetően nagyon hasznos, vagy hogy ne támadjunk hátba másokat, ne áskálódjunk, hogy távol tartsuk magunkat a durva és sértő beszédtől. Ezek a klasszikus dolgok, de valójában a beszédet a szeretet, a lelki közösség, a felébredés eszközeként kell alkalmaznunk. Amit a helyes beszéd tesz, kérdésként megfogalmazva a következő. Képesek vagyunk elkezdeni, tudatosítani minden percet, amikor robotpilóta üzemmódban beszélünk? Képesek vagyunk hasznossá tenni a beszédünket önmagunk és a bolygónk számára? Én még megkérdezem azt is. Mi az, ami fontos számotokra? Mit szeretnétek a világ és önmagatok számára? Amikor hamisan beszélünk, amikor hátba támadunk másokat, amikor pletykálunk, és az összes többi hasonlót műveljük, miért tesszük? Tettetek valaha ilyet? Megtörtént veletek valaha, hogy ilyen haszontalan módon beszéltetek? Rendben, szóval tudtok róla. Most álljunk meg egy pillanatra, mert a felébredés folyamata a megfigyelésben rejlik. Miért tesszük? Szórakozásból, önigazolásból, fontoskodásból, haragból, a biztonságunk érdekében. Igen, néha megtesszük. Azért beszélünk valaki másról, és alázzuk meg az illetőt, mert így egy kicsivel közelebb kerülünk egy másik emberhez, vagy egyszerűen csak szórakozásból, mert unatkozunk. És a mi kultúránkban Isten megbocsát nekünk ezért, mintha nem lenne semmi dolgunk ezzel kapcsolatban, vagy mintha nem szórakoztunk volna a dolgon. Tudjátok, ez borzasztó. Elmentek valakihez, és ha épp nem tud veletek foglalkozni, azt mondja. Bekapcsolom a tévét. Szeretnél zenét hallgatni? Itt van valami ennivaló. Olvashatsz is. Nem történik semmi, csak várakozás és unatkozás. Rettenetes. Itt van az összes indok, amiért ezt csináljuk. Kezdjük el megfigyelni mindezt a saját életünkben. Csak figyeljük meg a pillanatot. Ne ítélkezzünk. Csak figyeljük meg az alapokat, hogy mi okozza a boldogságot. A boldogság vagy a harmónia abból származik, hogy megértjük a dolgok működését. Ezen a héten tehát egy kicsit tanulmányozni fogjuk a beszédet. Kezdjük azzal, hogy megfigyeljük, találunk-e olyan pillanatokat, amikor úgy érezzük, nem helyes a beszédünk. Csak figyeljük meg, mi készülődik bennünk, és mi történik, amikor meg is nyilvánul. Szeretném megváltoztatni a helyes beszéd elnevezést szívből jövő beszédre. Mi tart vissza minket attól, hogy az igazat mondjuk, és azokról az értékekről beszéljünk, amiket ismerünk? Mi akadályoz meg minket abban, hogy mindig a szívünkből beszéljünk? Mi okozza ezt? A társadalom teszi, tudjátok. Úgy értem, nem a legjobb példa, amikor bekapcsoljátok a tévét, és a legtöbb dolog, amit láttok benne, hamis vagy politikai jellegű. Valójában 1984, kettős beszéd. Ez az egyik dolog. Benne vagyunk a pácban, senki nem beszélhet egyenesen, senki nem mondhat igazat. Ez egy nagyon nehéz dolog, és ez a hirdetések világa. Nem csak a társadalom. Ne higgyük, hogy csak a miénk ilyen. Tény, hogy a mi társadalmunkban el kell rejteni a halált, ki kell maszkírozni a holttesteket, és el kell zárni az időseket és a mentális betegeket, hogy ne lássuk őket. Olyan társadalomban élünk, ami tele van elfojtással. Csak a fiatal és vonzó embereket akarjuk látni. Ez már nem ugyanaz a fiatalos kultúra, mióta a baby boom érintettjei elkezdtek megöregedni. Megelégszünk azzal, ami a Times magazinban szerepel. Életteli és vonzó. Régebben ez fiatal és ragyogó volt. Mostanra már csak életteli és vonzó. Kultúránkban továbbra is rengeteg a fiatal. Így megvannak ezek a dolgok is, de nem foglalkozunk velük. A mi kultúránk is ilyen. Emlékszem, amikor néhány kínai kereskedővel üzleteltem Ázsiában. Az üzlet az üzlet, általában nagyon kevés köze van az erkölcshöz. Bementem az üzletbe, a kínai kereskedőnek pedig ott voltak a szobrai, amelyek közül az egyiket megszerettem volna venni. Azt mondtam, ez egy gyönyörű kambodzsai szobor. Ez egy csodálatos ősi darab, egy régiség, válaszolta. Megkérdeztem, biztos benne? Igen, igen, tényleg nagyon régi, válaszolta. Elmondta a teljes történetet, hogyan jutott hozzá. Megkérdeztem, mennyibe kerül. Azt mondta, ó, 8500 dollár. Ó, ez aztán fantasztikus. Megnéztem még egyszer, és azt mondtam. Ismerem ezt a szobrot, Ban Cheng Dao-ban készült. Tudom, hol készítik őket, és ez egy másolat, egyáltalán nem régiség. Úgy néz ki, mintha az lenne. De tudom, hogy ebben a faluban készítik őket. Ő pedig rám nézett, és azt kérdezte. Szóval mennyit fizet érte? Egy pillanatig sem hezitáltam. 20 dollárt fizettem a 8500 helyett. Nem azért meséltem el, hogy rosszat mondjak a kínai kereskedőkről, különösen, mivel ez mindannyiunkban megvan valamilyen mértékben. Mind ilyenek vagyunk egy kicsit. Mi akadályoz meg minket abban, hogy igazat mondjunk? A társadalom, ami eltitkolja a dolgokat előlünk, az amerikai vagy a kínai társadalom? Mi van még, ami miatt nem mondunk igazat? A félelem, hogy nem fognak szeretni minket. Nézzétek meg, mi történt Jézussal. Legyetek nagyon óvatosak. Ez kétségkívül egy szélsőség. Ezt érezzük is. Tényleg félelmetes. Mi történik, ha nem szeretnek minket? Kiközösíthetnek, és magunkra hagyhatnak minket. Mi történik, ha magatokra hagynak titeket? Meghaltok. Szóval legyetek óvatosak, és beszéljetek helyesen. Mi másért nem mondunk még igazat? Félünk, hogy bajt okozunk. Félünk, hogy valami külső bajt okozunk. Megharagszanak ránk az emberek, de ugyanennyire félünk a belső lelepleződéstől is. Ha valóban igazat mondunk, azáltal esetenként felfedjük a saját véleményünket, félelmeinket, durvaságunkat és mindazokat a bennünk rejlő dolgokat, amiket nem igazán szeretnénk mások elé tárni. Nagyon jó lenne valamivel kevesebb ítélkezéssel kiadni ezeket magunkból, mert a háborúkat éppen az a tény okozza, hogy mindent elrejtünk és magunkban tartunk. Nem tudjuk, hogyan mutassuk meg magunkat, nem tudjuk, hogyan osszuk meg a dolgainkat, nem tudjuk, hogyan szemléljük és engedjük el a dolgokat, hogyan ne ragaszkodjunk hozzájuk. konzerváljuk őket magunkban egyéni és társadalmi szinten, majd pedig háborúzni kezdünk. A háborúban mutatkozik meg az a tény, hogy nem tudjuk, hogyan kezeljük a bennünk lévő durvaságot. Ha tehát ellenezzük az atomháborút, akkor elmondhatatlanul fontos és sürgős, hogy mindent megtudjunk a sötétebb oldalunkról, az árnyékunkról, a lényünkről. William Blake szavaival: ha valaki jót akar tenni, azt minden egyes percben meg kell tennie. Az általános jóság az álszentek, a gazemberek és a hízelgők alibije. Ha jót akarunk tenni, annak ott kell lennie a szavainkban, amiket azoknak az embereknek mondunk, akikkel együtt élünk, akikkel az utcán találkozunk, akikkel a boltban kommunikálunk, akikkel együtt dolgozunk. Ha meg akarjátok állítani az atomháborút, figyeljetek oda arra, amit beszéltek. Figyeljétek meg, hogyan és mikor kapcsolódnak a szavaitok a szívetekhez, és hogy mi történik, amikor nem így van. Ne ítélkezzetek, csak tanulmányozzátok, kezdjétek el megfigyelni. Figyeljétek meg, mit nem mondtatok el. Álljunk meg most egy pillanatra. Gondoljatok most a befejezetlen ügyeitekre, mert az élet, mint tudjátok, gyorsan elterik, és néha hirtelen ér véget. Ki az, akinek nem mondtatok el valamit, amit mindenképpen el kellett volna mondanotok szívből jövő szavakkal? Csak gondolkodjatok rajta egy percig. Gondoljátok végig, és próbáljátok felismerni, mi akadályoz meg titeket. Nagyon sokszor éppen az akadályoz meg minket, hogy azt hisszük, halhatatlanok vagyunk, és még ráérünk, hogy örökké fogunk élni. Don Juan szavaival: az a probléma veled, Carlos, hogy azt hiszed, van időd. Ha a szív útját akarod járni, fel kell ismerned, mennyire értékes az idő, és hogy mennyire kevés van belőle. Fordítsuk hát meg az egészet, és ahelyett, hogy azt kérdeznénk, miért félünk attól, hogy beszéljünk, ezt magunkban is tudjuk tanulmányozni, kérdezzük meg, mi az, ami fontos számunkra. Térjünk vissza megint ehhez a kérdéshez. Az élet rövid. Mi az, ami igazán fontos számotokra? Mi az, amire vágytok? Bátorság, szabadság, szeretet, teljesség, boldogság, öröm. Mi az, amit szeretnétek? Mi az, ami érték számotokra? Amikor Gandhi a nemártásról tanított, a szavakban és tettekben megnyilvánuló nemártásról, az ahimszáról, a bármilyen élőlénynek való ártás elkerüléséről, mint tettekben, mint szavakban, valaki megkérdezte: akkor nem ölhetünk meg egy kobrát, még akkor sem, ha azzal megmentenénk a gyermekünk vagy a magunk életét? Ő pedig ezt válaszolta: nem tudnék megölni egy kobrát anélkül, hogy megszegném két fogadalmamat. A félelemtől való mentességet és a nemártást. Inkább megpróbálnám a szeretet rezgései által megnyugtatni a kígyót. Valószínűleg nem tudnám feladni az elveimet azért, hogy javítsak a helyzetemen. De be kell vallanom, nem tudnám ilyen nyugodtan folytatni ezt a beszélgetést, ha egy kobra nézne szembe velem ebben a teremben. Amikor józanul gondolkodunk, a legtöbben nagyra értékeljük a becsületességet. Igazán beragyogja a szívünket annak gondolata, hogy úgy éljük az életünket, ahogyan az a bensőnkből fakad, és aminek során a tetteink, a szavaink és a belső lényünk összekapcsolódik. Ez felbecsülhetetlen érték. A buddhista hagyomány követői útmutatásokat kapnak, olyan útmutatásokat, amelyeket gyakorolniuk kell. Ezek nem valamiféle Istentől származó törvények, amelyeket követni kell, hanem olyan útmutatások, amelyeket elkezdünk gyakorolni, hogy megtanuljuk azt az életet élni, ami a szívünkből jön, hogy, ahogy mondtam, tiszta szívvel éljük az életünket. Ahogy Don Juan mondja, elrejtett belső dolgaink csak akkor kerülnek felszínre és válnak láthatóvá, ha bennünk zajló párbeszéd elhallgat. Tulajdonképpen folyamatosan zajlik bennünk ez a véget nem érő beszélgetés. Pár napon belül el fogunk jutni a belső párbeszédig. Valójában ugyanolyan, mint a kívül zajló párbeszéd. Azt mondjuk la-la-la, valaki más azt mondja la-la-la, mi pedig automatikusan válaszolunk. Barátságokat kötünk, vagy elütjük az időt, vagy ilyesmi, és nem vagyunk elég éberek. Nem is annyira másokkal, mint inkább önmagunkkal kapcsolatban. Miért tesszük ezt? Miért beszélünk ennyire sokat? Amikor a külső és belső párbeszédet folytatjuk, elfedjük vele a magányunkat. Megóv minket az unalomtól, nem igaz? Megóv minket a félelemtől. Betölti az üres, ijesztő tereket. Ugyanígy megakadályozza a szívünket abban, hogy nyitottá váljon, és hogy ki tudjon terjedni. Akkor tudunk fejlődni, ha a dolgok elcsendesednek, és el tudunk kezdeni szemlélődni. Gondoljuk ezt át egy pillanatra. Amikor találkozunk valakivel, elmesél mindent, ami történik vele, és mi is elmesélünk mindent, ami velünk történik. Tudjátok, mi történik általában? Csak azt mondjuk, hello, itt vagyok, te is ott vagy? Ennyi az egész, csak egy kis kapcsolatfelvétel. Ilyen bonyolult rituáléink vannak rá. Vagy ha egy kicsit diszkrétebb típusok vagyunk, azt mondjuk, szeretlek, de ezt elég ijesztő kimondani, ezért inkább csak mondunk valamit, ő is mond valamit, és ez már is felvillanyoz minket, ez igaz, és ez egy biztonságos módja annak, hogy kapcsolatba kerüljünk valakivel. Szóval azt javaslom, hogy tanuljuk meg a gyakorláson keresztül, hogyan tudjuk elérni, hogy a szavaink közvetlenül a szívünkből szóljanak. Ez egy csodálatos tanulási folyamat, és némi gyakorlást is igényel. Szóval ennek a hétnek a feladata két részből áll. Először is figyeljétek meg, előfordulnak-e olyan pillanatok, amikor nem beszéltek helyesen, és csak figyeljétek meg, mi zajlik bennetek, mi motivált titeket ilyenkor. Figyeljétek meg, hogy értitek-e anélkül, hogy meg akarnátok változtatni. Csak szemlélődjetek. Ismerkedni szeretnétek, vagy magányosak vagytok, haragszotok, vagy egyszerűen csak nem akartok bajt okozni. Figyeljétek meg, féltek-e attól, mi lenne, ha megtennétek. Majd nézzétek meg az ellenkezőjét, hogy éberek tudtok-e lenni, amikor a fennmaradó időben a tőletek telhető leghelyesebben beszéltek, és figyeljetek a szívetekre. Figyeljétek meg, el tudjátok-e kezdeni gyakorolni azt, hogy a szavak a szívetekből jöjjenek. Ennek az lehet a kulcsa, ha épp egy olyan beszélgetésben vesztek részt, ami már több mint 5 perce tart, szóval már beszéltek egy ideje, ilyenkor álljatok meg egy pillanatra, vagy álljatok fel a beszélgetés közepén, és kérdezzétek meg magatoktól, mit akar most valójában mondani a szívem? A beszélgetés adott. Mi van bennem, amit igazán ki kellene mondanom? Lehet, hogy sosem fogom többé látni ezt az embert. Mit szeretnék valójában mondani? Ezáltal megerősödhet a beszédetek, így átválthattok robotpilóta üzemmódról abba az állapotba, amelyben megvalósulhat a felébredés. Ez fantasztikus. Igazán csodálatos ez a gyakorlat. Ezt a részt Eliotnak, ennek a csodálatos költőnek az egyik versével, a 4 kvartett egy részletével szeretném zárni. Ennek a ciklusnak a végén a beszédről ír, és arról, hogy milyen az élete költőként. Amit kezdetnek mondunk, az sokszor a vég, és véget vetni annyi, mint kezdetet kijelölni. A vég az, ahonnan elindulunk, és minden fordulat és mondat, ha sikerül, azaz minden szó otthonos benne, helyén van, hogy a többit támogassa, a szó, mely se kishitű, se kérkedő, s közvetlenül érintkezik a régivel, meg az újjal. A hétköznapi szó világos, de nem közönséges. A szabatos szó pontos, de nem pedáns. Az összeillő házas pár tökéletes tánca. Minden fordulat és minden mondat vég és kezdet. Minden vers egy sírfelirat. És bármiféle cselekvés, egy lépés a vérpad, a tűz felé, le a tenger torkába, vagy egy olvashatatlan kőhöz. És onnan indulunk el. Halunk a halókkal. Nézd, távoznak. És mi velük megyünk. Vas István fordítása. Minden szó és minden mondat kezdet és vég egyben, minden vers egy sírfelirat. Minden tettünk egy lépés az akadályok, a tűz, a tenger torkolata felé. Ha képesek lennénk arra, hogy csak a helyes beszédet gyakoroljuk, megváltozna az életünk, megváltoztathatnánk a világot, és megvilágosodnánk. Egyszerűen így. A megvilágosodás azt jelenti, hogy tudatában vagyunk a tetteinknek és az igazságnak, mert az igaz beszéd azt jelenti, hogy kapcsolatban kell állnunk a szívünkkel, meg kell hallgatnunk, és jelen kell lennünk. Minden más, amit szívösvényének nevezünk, ebből következik.
Jack Kornfield tanítóbeszéd sorozatának harmadik részét hallották. Fordította Ráckis Andrea, elmondta Kövesdi László. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.